Jeremiás könyve 31. rész, a 31-es verstől a 34-es versig, fennállva hallgassuk figyelemmel az igét a gyülekezet. Jeremiás 31, 31-től 34-ig. Az igolósás után ifjú Horváth Zoltánt kérem áldáskérő imádságra. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz ez a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Eddig az ige, imádkozzunk.
Édesatyám, köszönöm neked azt, hogy te egy olyan szövetséget kötöttél velünk, amiből mi nem jövünk ki rosszul. Te nem becsapni akarsz minket, hanem életet akarsz nekünk adni. Köszönöm, hogy erre emlékezhetünk, erről hallhatunk ma, és ezt gyakorolhatjuk az úrvacsorai közösségben. Kérlek téged, hogy légy itt velünk, mert anélkül semmi értelme annak, hogy összejöttünk. Add a te áldásodat, kérlek a mai alkalmunkra, hogy a tanításban tudjunk szívhez szóló üzenetet kapni mindannyian, a közösséget pedig meg tudjuk újítani veled is egymással az úrvacsorában is. Amen.
Amen. Délelőtt Miskolcon lehettünk a Diósgyőri Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetben, háladó Isten tiszteleten. Jó volt a testvérekkel együtt lenni, hallgatni a bizonyságtételeket, és így készülni a jövő hétvégére. Jövő hétvégén lesz háladó Isten tisztelet. És ahogy odafele mentünk az úton, a Bükkön keresztül mentünk, mert hát Diósgyőri imaház nagyon közel van az Egerhez, hogyha Lilafüleden keresztül megyünk. És ez a sok eső, nem tudom, olyan szép zöldé tette azt az új, és azt a tájat, illetve a fák meg már közben hullatják az ő leveleiket, úgyhogy néha azt sem tudtam, hogy az erdőben megyünk, vagy az úton megyünk, mert itt is levél volt, ott is levél volt, de hála jó atyának odaértünk. És az úton beszélgettünk Gabival, így a saját életünkről, a kapcsolatunkról, és találtunk benne egy hibát, még jól megtaláltuk, ki tudtuk javítani, és egy új gyakorlatot akarunk bevezetni a saját életünkbe, a közös csendességünkkel kapcsolatosan. És azért mondom el, mert így frissen van még bennünk ez a gondolat, ugyanakkor említettem, hogy sok-sok üzenetet kaptam nemrégen, hallgattam egy prédikációt az úrvacsorával kapcsolatosan, meg úgy engem is foglalkoztatott ez a téma, és abban volt egy nagyon jó kép, amit én már korábban használtam, és ott volt egyszer üzenetként a szívemben, de úgy elfelejtődött, de egy tanításon keresztül Isten felelevenítette ezt bennem. És a modern ember nem tud enni, nem tud jókat enni, esetleg hétvégén, amikor nem dolgozik, mert amikor munkában van, vagy munkaidejét tölti a munkahelyen, nincs annyi idő, vagy nincs is elég idő arra, hogy étkezzen. Visszagondolok azokra az évekre, amikor egy gyárban dolgoztam, és negyed órás szünet volt arra, hogy az ember a szalaktól elmenjen egészen a szociális helységig, ott kibontsa az ételét, de hát olyan anyagokkal dolgoztunk, hogy 10 perc volt a kézmosás, sok minden lejött a kezünkről, és gondoljunk abba bele, aki dohányzik, vagy más dolga is van, abban negyed órában, az hogy tud enni. Hát nem egy egészséges életmód. Gondoltam, munkahelyet váltok, öltönben jártam a vidéket, és mondom, hát kötetlen munkaidő, akkor eszek, annyit eszek, amennyit én gondolok. Na hát, amikor valaki céges telefont kap és céges autót kap, az azért kapja, hogy többet tudjon dolgozni. Úgyhogy majd figyeljetek, hogyha fiatalok olyan állásajánlatot kaptok, hogy van ingyen autó, ingyen telefon, akkor ezt meg kell fontolni. Viszont amikor valaki úgy tud enni, hogy van elég idő rá, akkor van idő nem csak enni, hanem beszélgetni is. Közel-Keleten mai napig szokás az, hogy 3-4 órákat eltöltenek az asztalnál, és nem csak esznek, nem csak táplálkoznak, hanem beszélgetnek. Időt töltenek egymással. És amikor az úrvacsorát vesszük, benne van a nevében, hogy étkezés, tehát hogy vacsora, valahol ez délelőtt történik, mert akkor tartják, valahol ez nálunk így este, vagy délután. Nem ez a lényeg, hogy mikor, hanem egy főétkezés. És hogyha visszaemlékezünk, hogy mit ünnepelt Jézus, és mit ünnepeltek az ő tanítványai, akkor ők nem az úrvacsorát ünnepelték, hanem a páska vacsorát ülték meg, igaz? Tehát a páska vacsorából lett kiemelve a kenyér, és lett kiemelve a bor, pont azért, mert Jézus tovább tanítja ezt az ünnepet. A páska vacsora miért is fontos? Miért fontos egy zsidó ember életében a páska vacsora? Amit évente megülnek, és nagyon megadják a módját, tehát nem ilyen Burger King-es, McDonald's-os, itt fogyasztod, vagy elviszed, elviszem, de már kisebb fizettem, már megettem, tehát nem egy ilyen vacsorára kell gondolni, hanem nagyon-nagyon sok időbe kerül. Nekem az a tervem, tavaszra valószínű össze is jön, hogy egyszer itt a gyülekezetben csinálunk egy ilyen páska vacsorát, megnézzük, hogy miből alakult ez ki. Nem tudom, ki volt már ilyen páska vacsorán, vagy kinek volt ebbe része. Akkor ketten vagyunk Lacival, majd a végén megbeszélgetjük. Hárman, Réka is volt. Ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas és nagyon sok előkészületet igénylő vacsora. De benne van a Bibliában receptet, otthon is meg lehet csinálni. De nem az étkezés benne a lényeg, hanem minden egyes falatnak, minden egyes korty bornak, ott 4 pohár bort fogyasztanak el, tehát 4 pohár van például, és mindegyik pohárnak megvan a maga jelentősége. És amikor Jézus veszi a kenyeret, azt, hogy ez a kenyér, ez az én testem, akkor ő nem egy külön elkészített kenyeret vesz, hanem kiemel egy részt abból a vacsorából, amit amúgy is megennének. És azt mondja, ez az én testem. Amikor veszi a poharat, éppen a háladás poharát veszi, tehát a harmadik pohár borhoz nyúl az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ez a pohár, ez az új szövetség. És a tanítványok azt se tudják, hogy is miről beszél, hát ez a háladás pohara, hát nem tanulta meg a szöveget, vagy miért nem mondja jól az Úr Jézus? És akkor mondja, az én vérem által. És hogyha valaki figyelt a tanítványok közül, akkor beugranak ezek a proféciák, amit Jeremiás megjövendől, vagy akár Ézsaiás is ír ezekről sokat, vagy más proféták, hogy Isten egy új szövetséget fog kötni az ő népével. És ez az új szövetségkötés, az teljesen más alapokon fog nyugodni, mint az első szövetség, a Sinai szövetség. A Sinai szövetségnél mit kaptak a zsidók? Mire emlékszünk? Mi volt ott nagyon érdekes, amit megkaptak? A 10 igét, a parancsolatokat, a kőtáblákat. Meg se kapták, már megszegték őket. Mert Mózes mérgébe földhöz vágta az egészet, igaz? Úgy elbírom képzelni, hogy jön át az Istennek a szentsége, az ő dicsősége, Mózes úr sugárzik az Isten szentségétől, és jön le, hogy a legjobb üzletet kötöttem Istennel, mondja Mózes magában, jön le a hegyről, és látja, hogy bávány imádásban van a nép. Már megszegik azokat az igéket, amik az életet adnák számukra. Nem jársz néha így, hogy kimész az Isten jelenlétéből, belemész egy tükörbe, meglátod saját magadat, és földhöz vágod a Bibliádat, földhöz vágod az egész Isten tiszteletet, vagy bármit, amit Istennel töltöttél időt, hogy hát ez vagyok én. És amit énekeltem, amit imádkoztam, vagy amit prédikáltam, vagy amit olvastam a Bibliába, ezt én nem tudom megélni. Meg akarom, sőt, jól akarom, de nem mindig jön össze. És az ember elkezdi magát kárhoztatni, vagy engedi, hogy a sátán őt kárhoztassa. Az új szövetség, amiről Jézus beszél, és amire felépül az egész Szentírásnak a másik fel, az új szövetség, az új testamentum, az Jézusnak a keresztáldozata, az ő kifolyt vér, az ő megtört teste. És jó azt látni, hogy Isten már készítette a proféták által, proféciákon keresztül a zsidó népet, hogy ismerjék fel a Mesiást. Ismerjék fel, hogy az a szövetségkötés, amit Isten kötött Izraellel, az addig lesz érvényben, amíg új szövetséget nem köt. Tehát amikor felülírnak egy törvényt, felülírnak egy hanglemezt, egy CD-t, egy DVD-t, akkor a régi adatok azok elvesznek. A régi érvényben lévő paragrafusok nem lesznek már érvényben. Érvénytelenné válnak. És új törvény lép elő. És amikor azt olvassuk, hogy Mózes harmadik könyvében, hogy kinek mit kell csinálni, milyen bűneset után, akkor úgy belefáradunk a végébe, hogy hát ez borzalom. Hát hogyan lehet így élni? Hogyan lehet ennyi bűnt elkövetni? Hát mindenre van ott megmondás, igaz? Csak az embernek nem minden bűne jut így az eszébe. És voltak olyan bűnvallások, amiket naponta, vagy amiket rendszeresen kellett megtenni. Ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, akkor rájön arra, hogy a zsidók közül nem sokan tudták ezt megtartani. Nem sok nép volt, vagy a népből nem nagy tömeg volt az, aki ezt megtartotta volna. Inkább azt látjuk, hogy a lázadás az ment, az ellenállás az ment, a buktácsolás az ment, a nagy bukás az ment. És Isten azt mondja, hogy nem gyönyörködök tovább a bakok és pikáknak a vérében, ezért elküldöm a legdrágábbat, a legerősebbet, Jézus Krisztust. Az ő vére minden bűnt elfedez. Ugyanis a bakok és a bikáknak a vére eltörölte azt a bűnt, amiért megölték őket. Meg volt a bűnvallás, meg volt az áldozatnak a megölése, annak a feláldozása, meg volt a vérrel való meghintés, de nem lett jobb tőle az ember. Nem lett tőle szent az ember. Azt olvassuk itt ebben a proféciában, hogy lesz idő, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben a Szentírás, törvényemet szívükbe adom és elmékbe írom. Mózes milyen táblákkal jött le? Kőtáblákkal. Na most, aki már pakolt követ, vagy téglát, vagy ilyen díszkövet, az tudja, hogy az nehéz, igaz? Hát nem véletlenül írták azok a emberek tőle, mert nem volt más. Hát így agyakra írták, azt kiégették. Isten maga az ujjával írta le ezeket az igéket. Nehezek ezek az igék. Betarthatatlan. Ha egyet valaki elkövetett, nem tartott be akkor, a másik 9-et is megszegte, ezt mondja az ige. Tehát nem csak a törvénynek a hordozója, tehát a kőtábla volt nehéz, hanem maga a törvénynek a megtartása is. És mondja a Szentírás, hogy nincsen igaz ember egy sem. Tehát nem volt egy olyan igaz ember, aki megtartotta volna a törvényt. Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy hát közel vagy a mennyek országához. Ő úgy gondolta magáról, hogy ő elég erős ahhoz, hogy megtartsa a törvényt. Ő elég erős ahhoz, hogy mindent megtegyen az Istenért. És én jó hiszem, ő is azt mondja, hogy jó, akkor add el a vagyonodat. Oszd szét a szegényeknek. Na hát itt bukott meg a vizsgán. Tehát ő se tudta megtartani a törvényt. Isten tud tőlünk olyat kérni az igéje alapján, amiben meglátjuk magunkat, a valós énünket, és azt látjuk, hogy nem tudjuk megtartani a törvényt. És ez egy borzasztó tudat. Egy borzasztó állapot, amikor az ember rájön arra, hogy ő képtelen megállni az Isten színe előtt. Amikor Mózes fent volt a hegyen, és Isten adta neki a 10 igét, akkor mit parancsolt Isten, hogy még állat se érintse a hegyet? Mert hogyha valaki felmegy a hegyre, vagy a hegy közelébe megy, és nem érdekel, hogy Istentől rendelt pap, Isten által felszentelt pap, nem lehet senki a hegyen, csak Mózes. Mert az Istennek a szentsége, Istennek a dicsősége leszállt arra a hegyre, És ott nem mehetett be senki, csak Mózes. Nem mehetünk be Isten jelenlétébe védelem nélkül. Izrael értette ezeket az igéket, mert Egyiptomban kik haltak meg az ördöklő angyal keze által? Azok az emberek, akik elsőszülöttek voltak az egyiptomiak közül, és azok az emberek, akik elsőszülöttek voltak a zsidó emberek közül, de nem volt a vér ott a bejárati ajtón. Mert őket a vér mentette meg. Az a jelkép, hogy Isten védelme alatt vannak. És amikor arról beszél Jézus, hogy e pohár az új szövetség az én vérem által, akkor azt tanítja a tanítványának, és ezáltal nekünk is, hogy aki nem hiszi el, hogy ez a vér, ez megtisztít minket minden bűntől. Mert nem mi javulunk meg, nem mi jövünk helyre, hanem Krisztusnak a vére tisztít meg bennünket. Ha ez a hit nincs ott a szívedben, akkor nem érted meg az úrvacsának a lényegét. Akkor úgy állsz, mint az az ember, aki negyed órában akar dohányozni, vécézni, kezet posti, levegőzni, meg elégyelni. Meg a blikket is elolvasni, meg nem tudom, kinek mire volt ideje van negyed órában. Mert ilyeneket láttam. Tehát nem mehetünk az Isten jelenlétébe úgy, hogy bűnösek vagyunk, mert akkor negyed óránk van az egészre. Hát nincs időnk semmire. Nem is halljuk az Isten igéjét. Nem is értjük meg az Istennek az igéjét. Nem értjük meg, hogy mit akar számunkra mondani egyes igékkel kapcsolatosan. Vagy mi nem tudunk eléggé elcsendesedni. És amikor arról van szó, hogy úrvacsorai közösség, akkor be kéne vezetni, mint iskolában, hogy a telefont leadják a portál reggel, este meg felveszik, hogy leadjuk az óráinkat, ott a bejáratnál, egy nagy dobozba, ráérjük, hogy ezé, azé, amazé, hogy a végén könnyen vissza lehessen adni. Hogy ne azt nézzük, hogy mennyi idő telik el, hanem azt nézzük, hogy mennyi üzenetet kapunk az Úr Jézustól. Mert a Mózes által adott törvény az jó nehéz volt. Nagy kőtáblák voltak, majd leszakadt a keze. Ott lecipeli a hegyről, látja ezek, ott táncolnak az aranyborjuk körül, ott paráználkodnak férfiak, nőkkel, férfiak, férfiakkal, és földhöz vágja, hogy én ezt nem csinálom tovább. Mert hányszor is hányszor jársz úgy, hogy eljössz a gyülekezetbe, hogy épüljél, hozod magadat, mert erős vagy, mert te szent vagy, mert te megtartod magadat, és látsz valamit a gyülekezetben, vagy a másik hívő ember életében, és azt mondod, hogy én cipekedek, de én ezt nem akarom tovább csinálni. Hát ő is a jobb, mint én. Mert ezzel a hozzáállással azt érjük el, mint Mózes, hogy földhöz vágja az Isten igéjét. És azt mondja, hogy én ezt nem csinálom, uram, felmondok, elmegyek buszsofőrnek, vagy elmegyek hajós kapitánynak, vagy nem tudom, bárminek. De én nem leszek népvezér. Én nem leszek az Isten embere. Azt mondja Pál apostol, én vagyok a legnagyobb hívő ember, igaz? Én olyan merő vagyok az apostolok között, hogy én írom a fél Bibliát, a többiek még nem tudják, ők is írogatnak, de az úgyse fog bekerülni, igaz? A kanonizációba. Mit mond Pál apostol? A bűnösök Krisztus az első vagyok. Nem is vagyok arra méltó, hogy apostolnak hívjanak. Megjelent nekem, mint egy nyomaréknak, vagy mint egy torszülöttnek, ahogy Károly fogalmaz. Most meg Szent Pál katedrális. Meg Szent Pál levelei. Pál apostol tanítását hirdetjük tovább. Az ő tanítási alapján szerveződnek Isten tiszteletek, egyházak, gyülekezeti rendek. Mert annyi mindent kapott az Istentől kijelentés által, de ez nem vált számára büszkeségé, hanem ő azt látta, hogy ő igenis kijött Egyiptomból, abból a szellemi Egyiptomból, ahol benne volt. És a Páska vacsorának pont ez a lényege, hogy évente emlékezzen a zsidó ember arra, hogy kijött a fogságból. És azért volt ez nagyon fontos, mert a családonként ülték meg, és amikor otthon vagy a családodban, akkor nem úgy ülsz nappaliban a fotelben, hogy na még egy órát a gyerekeimmel kell legyek, aztán megyek aludni, vagy megyek tévét nézni, vagy megyek horgászni, vagy nem tudom. A Gyuliba azt mondták, hogy egy órát legalább legyünk a családdal. Nem, hanem leveszed a hazamész, mi az első dolog? Leveszed a karórádat, eldobod a telefonodat, én is szoktam így eldobom, hogy ki van kapcsolva, elhívjanak. Le kell csukni a laptopot, hogy nincs több e-mail mára, és végre a családommal leszek. otthon az ebédlődben nem kell úgy egyél, mint az étteremben, hogy állnak hárman mellett a tárcával, hogy tessék már gyorsabban enni, mert kihűl a levesünk. Aki evett már délben, Budapesten, a West End City-be, az így evett, hogy együnk, mert hárman megölnek minket egy nyakleveset, de szó szerint. Mert ők miattunk állnak sorban a kifizetett forró, de már hűlő levessel. És neked azért ég meg a torkod, mert ő áll. És vár a helyére. Vagy vadidegen emberekkel kell együtt egyél, mert te egyedül vagy egy ötfős asztalnál. És nem mondhatod azt, hogy hát ne tessék már ide ülni, mert itt én egyedül szeretek enni. Úgy jobb az emésztősebbnek. Meg nem tetszik az ön levesének az illata, mert maga májgaluska leves teszik, én meg gyümölcslevest. A kettő együtt nem jön össze. Az úrvacsorai közösségben Jézus azt az intimitást adja, azt a bensőséget adja, hogy testvérek vannak együtt. És ezek a testvérek nem azt nézik, hogy mikor lesz már vége, mikor mehetünk tovább, hanem de jó, hogy az Úr színe előtt vagyunk együtt. De jó, hogy Istennek nem a kőtábláit kell cipeljük, amit meg se tudunk tartani, hanem Krisztus vére újját tesz bennünket a Szentlélek által. Az, hogy a szívükbe, hogy az elmékbe írom a törvényeimet, az mi más, ha nem a Szentlélekről szóló profécia. Hányszor és hányszor van az, hogy benne vagy a bűnös gondolkodásmódban, mert jönnek fel a kívánságaid, vagy jönnek a buta gondolataid bárhonnan, és szól a Szentlélek, hogy ne így gondolkodj, vagy ne arra menjél, vagy valóban így akarod ezt megcselekedni? Jaj, Uram, jó, hogy szólsz. Hát tényleg, hát ezt már egyszer megtanultam, vagy tudom, hogy most így hülyeséget csinálok, de jó, hogy figyelmeztet. Uram, hálát adok neked. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Hányan és hányan mesélik azt el könyvben, vagy élő szóban, hogy börtönbe kerültek, nem vihették el a Bibliájukat, mert politikai elítéltek voltak, vagy hadifoglyok voltak, és azért élték túl ezeket a táborokat, vagy a halálházakat, mert a szívükben volt a Szentírás, és olvasták magukba az igét, vagy mondták egymásnak hívő emberek az igét. Emlékszem egy leírás, egy náci táborban több hívő is került, de igaz, ez más ilyen táborokra is. És a hívők megtalálták előbb-utóbb egymást, meg őket is a pogány emberek megtérjenek. Hát hányan tértek meg a náci táborokba? Sokan. Mert voltak ott hívő emberek, és mondták az Isten igéjét. Nem Bibliából, nem volt náluk Biblia. Ami a szívükben volt. És elkezdték leírni újságpapírokra, fesznikre, kövekre, falra, ide-oda, azokat az igeverseket, amiket tudtak, akár az igehelyen, vagy anélkül. És elkezdték összekanonizálni újból a Bibliát. Ki mit tudott? Ez jobb, mint Mózesnek a nagy kőtábláit cipelni, mert az gyanús. Mész be a börtönbe, és ilyen nagy követ viszel, mint Obelix. A mesében, vagy Asterix, vagy nem tudom, mit vittem. Oda nem lehet ilyeneket bevinni. A munkahelyedre nem vihetsz be olyan tárgyakat, ami nem kell a munkádhoz. Igaz? A boltba nem vihetsz be olyan tárgyakat, ami nem kell a vásárláshoz. Valahol még táskát se lehet bevinni. Be kell tenni egy dobozba, le kell zárni. De a szívedet azt viszed mindenhol magaddal, igaz? Anélkül el se indulsz otthonról. Ugyanígy az elmédet, igaz? Néha nekem mondták, hogy hol hagytam az eszemet, ilyenkor poénosan hátraforrultam, hogy nem tudom, de ebből megtértem. De általában ez a két dolog velünk van, az elménk és a szívünk. És hogyha oda beépül Istennek az igéje, akkor az valóban új szövetség, mert ha velünk van a Bibliánk, ha nincs velünk a Bibliánk, a szívünkben van, és a Szentlélek azt tudja feleleveníteni, ami a szívünkben van, ami az elménkben van. Az a diák, aki tanul, vizsgál, de nagyon izgul, vagy éppen nem tudta átnézni a vizsga előtt a tananyagot. A Szentlélek sug neki. A Szentlélek megerősíti az ön memória kapacitását, és visszaemlékezik a régen tanult információkra. De azt már megbeszéltük itt a gyülekezetben is, hogy valakinek még sugni sem lehetett az órán, mert annyira buta volt, hogy mondtuk, hogy német alföld, azt valami mást írt le teljesen. És akkor röhögött a tanár is, meg mi is, hogy hát Balogh nagyon nem figyel. Ugyanígy van a Szentlélek is. Ha nincs az ige a szívedben, nem tud téged azzal inteni, nem tud téged azzal bátorítani. A Szentlélek az, aki ezt az új szövetséget újból és újból elevenné teszi, újból és újból ápolja, figyelmeztet minket rá. Az úrvacsoránál közönséges kenyeret és közönséges bort veszünk magunkhoz. Nem érdekel még pincészettől van és milyen minőségű, nem bor. Legyen minőségi bor, legyen minőségi pékáru. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy időt töltünk Istennel. Amikor visszamész a szüleidhez, mert régóta nem találkoztál velük, azt nézed, hogy mi a napi menü, hogy végre beszélgethetek a szüleimmel, igaz? Vagy amikor elmész a gyerekeidhez, mert már lehet ilyen is van, akkor nem azt nézed, hogy mit főzött a menyed, vagy a lányod, vagy bárki, hanem azt nézed, hogy milyen régen beszélgettünk, és milyen jókat beszélgetünk most. Mennyi minden van, amit szeretnék neki elmondani, vagy szeretnék tőle megkérdezni. És teljesen mindegy, hogy mit eszünk. Van egy milliómos barátunk Kanadában, 89-es menekült Romániából, tehát ő egy öltönybe szökött ki, tehát egy ruha volt rajta, ennyi. Azért mondom öltönbe, mert Isten tiszteletnek vége lett, és utána ő elment külföldre, tehát Magyarországra, és onnan Nyugat-Európába, majd később Kanadába. Tehát úgy milliómos, hogy kanadai viszonylatban van milliómos. És jön szüleimet meglátogatni, mert amikor kint laktunk Svájcban, akkor egy gyülekezetben jártunk, és jó kapcsolatot alakítottunk ki. És én gyerekként láttam ezt a milliómos embert, olyan BMW-vel jött, hogy Európában nem látunk olyat. Tehát neki arra volt pénze, hogy lehozott ezt a BMW-t Kanadából Magyarországra, és itt járt azzal a külföldi kanadai BMW-vel. Tehát mint ez az imaház, olyan BMW-vel jött. Hú, mondom, mi lesz itt vacsorán, mondom, hát ez nem eszik meg csak ilyen szuperkajákat az Aranybikába, Debrecenben. Hát váratlan vendégként érkezett, nem tudom már mi volt otthon a kaja, ilyen nyári időszak volt, tehát valami lecsóféle volt, házi szalonnával. Ó, mondom, hát Sanyi bácsi nem fog ebből lenni. Megjön, puszi, jó, hogy látlak titeket, nagyon néhes volt, Pestről jött, azt mondja, mi a kaja? Hát mondjuk ilyen lecsó, hát tudod, paprika, zöldség, minden érik, a lecsó van. Jaj, azt mondja, de jó, hogy veletek vagyok, és magyar szót hallok végre. És mondom, hát és Sanyi bácsi, hát te ilyen drága kajákat szoktál lenni, gondoltam én, mert mesélt, hogy milyen üzleti megbeszélésed vannak, kikkel szokott tárgyalni, vagy hol szokott enni. És azt mondja, hogy olyan jó, hogy végre magyar ízeket tehetek. Magyar paradicsomot, magyar hagymát, magyar szalonnát. Jó, finom, debreceni kenyeret. Az otya tudja, miről beszélek, mert ő is eszik ilyet, igaz? Jó az ekli is egyébként, tehát ugyanaz. Na mindegy. Tehát magyar ízből készült kenyeret eszik. És nem azt néztem, hogy mennyi ennek az ételnek az előállítási költsége, mondjuk 600 forintból megvan egy lecsó. Hanem azt nézte, hogy a barátaival lehet. Sőt, azt nézte, hogy olyan étel tehet, ami őt táplálja. Azért táplálja, mert ez magyar, és ő is magyar. Ez mondjuk ilyen aki külföldön él sokat, azt tudja, miről beszélek. Az Úr Jézus miért örült annak, hogy a tanítványival ehet a Páska vacsorából? Hát napokon belül ő fent van az atyánál. A mennyben. És ő a páskáért rajong. Azokért a keserű füvekért, amiket sós vízbe mártanak bele. Azért a hagymáért és tormáért, amit azért esznek, hogy tudjanak sírni, hogy emlékezzenek arra, hogy fogságban éltek. Azért a kovásztalan kenyérért, ami olyan száraz, mint a padló, amikor egy hétig nem mosod fel. Vagy azért a borért, amit én meg vagyok róla győződ, hogyha most kivinnénk egy borfesztiválra, így kiütenék a fűre, hogy ez nem bor, ez valami nem tudom micsoda. Mert hogy nem olyan bor volt, amit ott a pincében árulnak sok pénzért. És azt mondta, hogy vágytam már veletek lenni. Vágytam veletek időt tölteni. És mit mond Jézus? Mivel zárja le ezt a vacsorát? Mostantól fogva nem iszok többet a szőlőnek a gyümölcséről, mert akkor fogok veletek újból szőlőt inni, szőlő termékéből inni, bort inni, amikor hol leszek veletek? A mennyben. Egy másik vacsorán. Azon a vacsorán, ami örökké fog tartani. Örökön örökké Isten jelenlétében leszünk. És Jézusnak azért öröm az utolsó vacsora, amiből kialakul az úrvacsorai közösség, amit azt olvasunk az abcselben, hogy naponta megtörték a kenyeret. Vagy rendszeresen részt vettek az imádságban és a kenyér megtörésében, tehát az úrvacsorában. Ugyanis ők megértették, hogy nem itt kell jól lakni, nem itt kell lerészegedni, nem itt kell élvezni az ízeket, hanem itt együtt kell lenni a többiekkel, együtt kell lenni az Istennel. És Jézus erre vágyott. És erre vágyik ma is, erre vágyik minden egyes alkalommal, amikor a gyülekezet összejön úrvacsorai közösségre. Van egy sztori, elmondom. Megtért egy borász, baptista gyülekezetben. És tehát gyöngyösen egy nagyon, nagyon népszerű borásznak a borászatnak a tulajdonosa, és amikor megtért, majd bemerítkezett, tagja lett a gyülekezetnek, jött a kehely. 2006-os. És akkor így testvérek meg voltak bozrángozva, hogy adnál tovább a kehelyet. Hát ez nem borkóstoló. Ez ilyen szakmai átom. Én már az illatán éreztem, hogy ez a 2006-os. Na, ebből megtért a mi testvérünk. Tehát most már úgy a szúracsolát, hogy nem kóstolgatja. És akkor megkérdeztem tőle, hogy nézd, mi kísértése, hát azt mondja, minden reggel úgy megyek el, amikor úrvacsora van, hogy uram, ne a bornak a minőségét. Aztán megoldották a problémát, mondták, hogy mindig te hozd a bort, akkor tudod, hogy mit hozol, és akkor nem fogod kóstolgatni. Na, úgyhogy így jött ki ebből a helyzetből. Mi történik Korintusban, testvérek? Van egy közös ebéd, Isten tisztelet után, mint amit mi is szoktunk tartani, igaz? Eddig semmi rossz nincs, igaz? De mi ott a probléma? Vannak a gazdag testvérek, a kanadai milliómos testvérek, ugye? Ők mit tesznek? Kaviárt, meg cápahús, meg nem tudom, mit tesznek a milliómosok. Magyar lecsót, ugye, anyukámnál. Hamuban sült pogácsát, anyumámnál. Hát ilyeneket tesznek a milliómos testvérek. Mit teszik a szegény testvér? Hát amit az Úr ad. Hol mannát ad? Hol valami többet ad. Pál azt mondja, be vagyok avatva egészen a dőzsölésbe is, meg a szűkölködésbe is, igaz? Tehát Pál ezt is, azt is megszokta. De Korintusban úgy csinálták, hogy a szegény emberek megették a semmit, a középosztályú megette a valamit, a gazdagok meg berúgtak. Tehát úgy ettek, úgy ittak, hogy be is rúgtak. Hát ha valaki utána olvas a görögben, én hiszem Károly is ilyen durván fogalmaz, hogy ti a zabálással jöttök össze? Mert a görögben ez a szó van. Tehát a mértéktelen edés, ívás, amikor már mindenfele van a kaja, a plafonon, a vizé, a gyakkendő, minden. Van, aki meg ott hal éhen mellette. Mert ez történik Korintusban. No, milyen jó, hogy itt valaki előkészíti nekünk az úrvacsorát, és mindenki ugyanazt a bort, ugyanazt a kenyeret veszi. Ettől nem is lehet berúgni, nem is lehet jól lakni. Dehogy nem. Dehogy nem. Nem úgy, hogy a marékkal veszel, meg 4-5 pohárral lenyomsz, hanem úgy, hogy valaki a gyülekezetben csak azokkal van közösségben, akiket úgy nagyon szeret, akikkel úgy egy szinten van, nem tudom, súlyban, hajszínben, méretben, intellektualitásban, nem tudom ki, hogy gondolkodik. Sokfélék vagyunk, én ezt megmerem kockáztatni. És így kihagy valakiket abból az evésből és ivásból, ami egy szent összegyülekezésnek a jelképe. És lehet, hogy az aktus egyszerre történik, hogy egyszerre veszük a kenyeret, egyszerre iszük a bort, de szellemi vagy fizikai kapcsolat nem alakul ki közöttünk. Na hát ez a korintusi bűn. Ez az a helyzet, amikor van, akik zabálással jönnek össze, van, akik meg hát éhesebben mentek haza, mint ahogy oda mentek. Ne legyünk magányosak egy gyülekezetben. Ne tegyünk senkit magányossá a gyülekezetben. Hanem, hogyha bennem több lélek van, vagy nyitottabb lélek van bennem, inkább így mondom, hogy bátrabban oda tudok menni emberekhez, akkor legyek egyfajta kényszer alatt, hogy hogy menjek oda is, és legyek vele is közösségben. Kicsi még ez a gyülekezet, de lehet, hogy nagyobb lesz. És én nem akarom azt a kérdést, hogy az ott ki. Már egy éve ide jár, de az ott ki. Én nem szeretem ezt a kérdést. Jézus sem szereti ezt a kérdést. Mit kérdeznek a tanítványok az utolsó vacsorán Jézustól? Hát ki árul el téged? Hát nem csak én. Másik is. Jézus, én vagyok az? Egymást nem merték meggyanúsítani Jézus jelenlétében. Mi néha megszoktuk egymást. Mi adta rossz, hogy gyülekezett? A pásztor miatt, a előjáróság miatt. Ma olyat választunk, milyen jó aktuálatása van, nem? Vagy a székek miatt rossz, vagy a világ. Mindenkinek van valami izéje. Stiklije, hogy miért rossz a gyülekezet. Tanítványok abban legalább becsületesek voltak, hogy magukban kezdték el a hibát keresni. Sőt, még Júdás is megkérdezi, Jézusnál, nem én vagyok az? És közben ment az SMS, hogy mindjárt megyek, ott vagyok. Várjatok! 30-ban, ahogy megegyeztünk, tehát börtökbe kérem, mert abban nem csörög annyira. Tehát, hát Jézus, nem én vagyok-e az? Nem tudom, hogy ti hogy jön el a gyülekezetbe, hogy jön el az úrvacsorai közösségbe, vagy hogyan éljük ezt meg. Valószínűleg mindenkiben más gondolatokat, érzelmeket vált ki. De keressük először az Istennek az országát ebben. Keressük a Jézussal való kapcsolatot. Na most kétféleképpen lehet továbbra is étkezni. Elmegyek a kis ablakhoz, kifizetem, megkapom a kajámat, és megeszem az utcán, igaz? Vagy megeszem egy padon, megiszom az italomat hozzá, és megeszem a csokimat hozzá, és kalóriában minden megvan, igaz? Csak kérdezzél meg egy orvos, hogy mi történik ilyenkor a gyomroddal, amikor úgy egyszerre minden beleborul abban. Majd le lehet ülni egy fehér abroszos asztalhoz, virággal, gyertyával, virág nélkül, gyerte nélkül, ki hogyan szereti, és meg lehet enni nyugodtan az ebédet. És ugyanazt a kalória mennyiséget beviszed, és mivel ülsz, nem rohansz, és a padon ülve nem veszik el a járókelők a figyelmet, tudsz beszélgetni azzal, aki veled szemben ül az asztalnál. És időt töltesz vele, és megebédelsz. Amikor Jézussal időt töltünk, akkor megelégít bennünket. Jézusnak visznek ételt a tanítványok, és Jézus elfogadja, vagy nem fogadja el. Azt mondja, van nekem eledelem. Ki adott neki titokba enni? Mit teszik Jézus? Hát nem látjuk egész nap enni. Azért, mert az atyával volt közösségben. És mit mond Jézus, van nekem eledelem és italom, amiről ti nem tudtok. Az úrvacsorában is ilyen erő van, és ez benne a titok, a misztérium, hogy közönséges kenyér és közönséges bor, de mégis táplál bennünket. Kérdés, hogy ablaknál kijön az úrvacsorát, vagy beülsz a fehér asztalhoz. Meg kiadhatjuk az ablakon keresztül is. Tehát nincs ebben semmi probléma, csak nem fog működni. Csak nem lesz hatása. Nem lesz egészséges. Jézus miért halt meg a bűnös emberért? Hogy éljen! Az élő ember meg egészséges. Hát azért él, igaz? A beteg lenne meghal előbb vagy utóbb. Jézus életet adott számunkra a kereszten keresztül. A kereszt által. Jézus életet hozott el. És amikor az úrvacsorán jövünk megenni és időt tölteni egymással, akkor azzal a hittel, azzal a reménységgel jövünk, hogy áldást veszünk magunkhoz. Az áldás poharát veszünk magunkhoz. De ott van az igében, hogy akár az áltok is lehet. Akkor hogy van ez? Most Isten engem átkozni akar? Mert bűnös vagyok? Testvér, ha te azzal a félelemmel jössz az Úr asztalához, hogy te átkot veszel magadhoz, akkor nem kell úrvacsorát venni. El kell menni és meg kell békülni a barátoddal, a testvéreddel, a szomszédoddal, azzal, aki miatt bűnben vagy. Isten áldást akar adni, nem átkot. De mikor következik be az átok az életben? Ott van az igében, hogy vizsgálj meg az ember azért önmagát. Önvizsgálat. Tehát hogy ülünk le ebédelni, vacsorázni? Tehát levesszük a fölösleges ruháinkat, ami nem kell az evéshez. Levesszük a nyakkendőt, mert csak ne szoktuk enni, igaz? Levesszük a nagy kabátot, a sapkát. Sapkában nem illik enni, igaz? Szüleik megtanították. Nem. Nagyon jól tették. Tehát sakában nem illik enni. Illik-e bemenni egy nappaliba, vagy az ebédlőben, kinti sáros cipővel? Nem. Majdik a nézők is illik, igaz? Tehát leszoktunk vetkőzni. Aztán, amit a gyerekek nagyon utálnak, kézmosás, igaz? Kezet mosunk, lemossuk mindazt, ami káros lehet, amikor elkezdünk táplálkozni, mert bemegy a szervezetünkbe. Tehát megadjuk a módját magyarul, hogy hogyan kell jól enni. És jobban élvezzük ezeket a lassú étkezéseket, amit barátainkkal, családunkkal elköltünk, mint azt a nagyon olcsó kaját, nagyon egészségtelen kaját, amit az utcán bárhol megvehetünk, ahol ilyet árulnak. Hát nem áldás időt tölteni a családoddal? Vagy nem álltok úgy enni, hogy rajtad rög a félszélcsény utca, hogy folyik csökög rólad minden? És mit mond az ige? Ezért betegek és halnak meg közöttetek. Mert nem egészségesen hívő életet élnek, hanem egészségtelen hívő életet élnek. Amikor a túlsúlyos ember elmegy a majdnem ezt a fitness fickót mondtam, a szakrendelése, aki ilyen emberekkel foglalkozik, és mondja neki az orvos, hogy hát felírtam magának egy étrendet, ezt akkor meg kéne enni, így ez szerint kéne táplálkozni. És akkor 30 nap múlva találkozunk. Visszamegy a betegünk, még súlyosabb. Az orvos már nagyon megvan ilyen, de hogy mi lesz ebből? És elkezdik kérdezni, hogy a lecsót megett meg, az bőjt volt, akkor a szerdailag megette a melle húsát, a kis salát meg megettem. Hát akkor nem tudom, mi lehet a baj. Hát doki, én megettem ezt is, meg azt is, amit előtt ezt meg szoktam enni. Hát mondja doki, hát akkor ez a baj, maga duplán evett. Hát magának kevesebbet kell lenni. Egészségtelen. Hát ki mivel táplálkozik? Mivel tölt sok időt? Jézusnak 24 órája volt egy nap. Neked mennyi van egy nap? Jó, most 25 volt, mert csavargattuk jobbra-balra, vagy jól, vagy rosszul, ez kiderült, hogy kijött hamarabb később az Isten tiszteletre. 24 óránk van nekünk is. Hogyan osztjuk be ezt a 24 órát? Vagy a 7 napos hetet? Hogyan osztjuk be? Mire szállunk sok időt? Ha olyan dolgokra, ami az egészségünket elősegíti, a szellemi egészségünket, akkor élünk! Ha arra szállunk időt, hogy a szellemi egészségünket tönkre tegyük, akkor belehalunk a hívőségbe is. A hívőségbe is. Mit mond Jézus azokról a hívő emberekről, akik nem élnek az Isten igéje szerint? Jobb lett volna, ha meg se térnek. Legalább élvezik ezt a 70-80 évet, amíg itt a Földön van. Még így is elkárhozik, meg úgy is elkárhozik. Mert engedetlen. Jobb lenne, hogyha élvezni a rosszat akkor. Ez mondja az Úr Jézus. Ilyen megbotránkoztató szavakat mond az Úr Jézus. Most neked is. Egészségesen akarunk élni, és élni akarunk örökké? Vagy érdegélni akarunk úgy, ahogy ilyen olyan táplálékkal, aztán majd lesz valami. Vagy elkárhozunk, vagy nem. Hát ez egy gyenge hit. Én haza sem mennék, hogyha a feleségemről nem tudnám, hogy válna vagy nem válna. Mert úgy enged el, hogy gyere haza. Hát mondom, hova mehetnék? Hát nem alszok a kocsiba az utcán, mondom, hát itt jön a busz, meg a minden, felévedek rá. Hát de úgy értem, hogy én szeretlek, és gyere haza. Ja, jó, akkor hazajövök, én is szeretlek. Jézus, hogy engedi el az utolsó vacsorán a tanítványokat? Ad egy meghívót mindenki kezébe, igaz? És hova szól ez a meghívó? A mennybe! Én szeretném, hogyha most tudnánk úgy majd az Úr asztalához járulni, hogy ezt a meghívót tartjuk a kezünkben. Én nem tudom ezt kiosztani, ezt vagy kaptad az Úr Jézustól, vagy nem. Tehát ez vagy nálad van, vagy nincs. Ha nincs, akkor meg kell térni. Fogadd el Jézusnak a kegyelmét. És üdvözülsz. És Jézus megtisztít téged minden bűntől. Tehát akinek ez a tisztaság megvan az életében, Jézus vére ott van az életében, annak van egy meghívója a mennyben. Tehát ezt a meghívót most vegyük elő, legyen nálunk, és úgy fogjuk venni az úrvacsorát, hogy most közösségben vagyunk Jézussal, közösségben vagyunk egymással, azzal reménnyel, hogy új bort fogunk inni Jézussal a mennyben. Amen. Amen, testvérek.